Tizedik fejezet. Szép mező szárnya, Barkó ciklán flotta. Stenonis úgy nézett Demére, mint a héja a földútra tévedt mezei pocokra. Mi az, hogy na? Mi az, hogy ne? Mi az, hogy elvesztettétek Rogerius nyomát? Hát mindjárt békává varázsolok mindenkit a kurva életbe. Hát higgadjon le, nagy tiszteletű uram. Higgadt vagyok, ezért lesztek csak békák. Deme és Ocsát beszámoltak Stenonisnak a távol létében esett történésekről. Elbeszélésük középpontjában a Rogerius probléma állt, összességét tekintve a koronakutató dominikánust szőrén szálán elnyelte a feneketlen világűr, száztáltos, ezer órás révületben sem találná meg a Besta klónját. A némák ugyan leszálltak a Sanari ellen, ahol sikerült felkutatniuk a hatástalanított jeladót, de a titokzatos hegyi erődítményben csak hűlt helyét találták a férfinak és a vele együtt szökő hercegnőnek, ráadásul a felderítők bemérték egy fotonklipper reaktor sugárzását. A hajó a Sanari el körül olálkodott. Ez az információ végképp betette a kulcsot Stenonisnak. Az oposz nagymestere tiszta ideg lett, akarva akaratlan villámok csapkodtak a testéből, és amikor szólásra nyitotta a száját, az összes világító test felrobbant a közvetlen közelében, mint egy rossz horrorban. Ez állatdurva! Ocsád majd elalélt az ijegységtől, Demének viszont szeme sem rebbent, ő már hozzászokott ezekhez a spontán dükkitörésekhez. Ezek rendszeresek voltak, ha a nagymester Tündér Ilonával találkozott. Nem hiába, ez a szerelem. A szellemekhez fordultunk segítségért, ők azt állítják, hogy a burkus fényklippere járt a Sanarielnél, mondta higgadt hangon Deme. Két-három ugrás után a klipper kompjúterei nyilván kielemezték felderítőink útvonalát, és a király egyszerűen megelőzött minket. A burkus herkulese az egyik leggyorsabb fotonjakta a galaxisban.
A burkus felszedte volna Rogeriusékat, mormogta Stenonis, megpróbálva elfolytani kitörni készülő energiáit. Mit mondanak a szellemek?
Erre a kérdésre nem adtak választ. Ja, igen. Mielőtt elfelejteném, Réka és Zoltán eltűntek, mint a kámfor. Stenonis kimeresztette a szemét.
Eltűntek?
Nem lehetetlen, hogy a burkussal vannak, szólt közbe Ocsát táltos.
A bán tud erről?
Nézett egyikükről a másikra Stenonis. Állítólag tudja, de nem mutatja az idegességét, mosolygott Deme. Amióta felfedte előtte a klón titkát, teljesen megváltozott. Az udvar hölgyek közé beépített kémünk szerint egy tekintélyes summát utalt át emese számlájára. Van ez így? Deme gyorsan elhallgatott. Stenonis értette a csend okát, a táltosok a döntését várják, végső lépésre szánta el magát.
Rogerius már ébredezik, ne feledd, mit mondtam neked. A kellő pillanatban mellette fogok állni, ezért minden áron meg kell találnunk őt. Hívd össze a táltosokat! Elszakadunk a csillagrombolótól, átrendezzük a szép mező szárnya atomi struktúráját, és életfává alakulunk. A szélső régiók leghatalmasabb entitásait fogjuk megkérdezni. Ők tudni fogják, hol, merre keresik Rogeriust.
Ocsád elsápadt. Deme arcán megrezdült egy apró izmocska. Stenonis helyettese majdnem kiesett a szerepéből. Ez a döntés még őt is váratlanul érte. Ereszkedünk vagy mászunk?
Ereszkedünk, Deme.
Ez nem veszélytelen vállalkozás, nagymester?
Jól megfontoltam és jól meggondoltam.
Engedelmével első Ferenc József császár annak idején valami hasonlót, hanem ugyanezt mondta, és kitört az első világháború.
Deme táltos, kit érdekel az első világháború, amikor most tervezem kirobbantani a negyediket?
Stenonis kijelentéséből arra lehet következtetni, hogy az oposz harmadik világháborúként értelmezi a Novus Ordo Seclorum létrejöttét megelőző jó részt Európában, Észak-Afrikában és a Közel-Keleten zajló energiaháborút, a 22.-23. század. A témáról bővebben olvashatunk az Aranypiramis című Fawcett regényben és a Mysterious Universe sorozat Gene Bowman darabjaiban. Még publikálatlan. Székely Dózsa György csillagromboló, Barkó ciklán flotta. Ránk telepedett az a kutya oposz, mint lackó a béresek nyakára, hogy az űrállomásos kuvasz kutya harapja seghajon az összes fekete táltost.
Na de az űr templomosok is nyugodtan kisétálhatnának ebből a kerek galaxisból, és megnézhetnék, nem vagyok-e éppen a lófejködben. A szent fogadalmas leányom se szó, se beszéd fogja a plazma íját, és lelép, azt azt sem mondja, Gravó papucs, a fiam meg, ki ma holnap tovább viszi ezt a nemzetséget, ha tovább viszi, követi őt, mint valami Chinese biopincsi, hogy a magyarok úr istene tegye őket valahová. Mennek a burkussal a kisebbik leányom nyomába, mert tudom én nagyon jól, honnan fúj a radioaktív szél. Meggyűjt a király, azt verte a palávert, kocorászott ide-oda a fedélzeten, hogy hun van emese, hun van az én szívem szép szottya. Komolyan mondom magának, eminenciás uram, ha akkor a szemem elé kerül, ízibe suhan az ultrahangpenge, és a burkus feje úgy, ahogy véressen a műanyagra hult. Tüstént föltüzetik a leghosszabb mély űr antenna hegyire. Mert szóból ért a magyar ember, alapon megüzentem én neki sebes fényfutárral, emesénkről levegye az implantált szemét, mielőtt én veszem le róla egy atomvillantással. Erre mi történik? Ide a bekapcsolatlan rozsdás nyelű fénykést, hogy a burkus most megy a leány nyomába, mint valami csillagközi Rómeó, azt két nagyobbik gyermeken közben installálja alá a robotlovat. Hát nincs ez így jól, bíboros primás úr? Nagy búsan bólogattak a magyar urak, Létai csak hümögött. Nem szól semmit, eminenciát? Dörrent rá Barkóczi. Hát, mit mondhatnék, ez a magyar virtus? Mondta csendesen az esztergomi érsek. Barkóczi olyan hévvel kerekítette a szemét, hogy ha nincs olyan magas homloka, a szemöldöke biztosan összegubancolódik a hajával. Magyar virtus? De az úristen rongyba csavart cukros tökét. Nem a magyar virtust látom én itten kibontakozni, eminenciás uram, hanem a magyar hülyeséget. Az pedig Mohács óta a legütőképesebb exportcikkünk. Megint csak bólogattak a magyar urak, holott akkoriban ők kefélték el, nem a török. Ezért nem egy, nem két dolgot letettünk mi az asztalra, méltóságos uram, emelte ujját Létai. Hogy van az? Koccantotta a járólapokhoz pallósának hegyét Barkóczi. Jól beszél, eminenciád, jobban, mint két néma egyszerre, ezért nem is tagadom, feltaláltunk mi porlasztót, dinamót, villanymozdonyt, transformátort, helikoptert, számítógépet, hidrogénbombát, holográfiát, rákellenes gyógyszert, mélyűrugrást. Tényekkel szemben mit sem ér az érvelés? Csak hogy megfigyeltem, a magas külföldi vendég mindig halálra röhögi magát, amikor történelem könyvet adunk a kezibe. No és vajon miért? Uraim, gyújtsuk meg az értelem gyertyáját az Irinyi János által feltalált gyufával, és fényénél leljünk magyarázatra, de sebessen. Elmondó vagyok, valamikor a középkortól kezdve az lett a legfontosabb a magyar ember számára, hogy nem baj, ha hülye vagyok, csak mások hülyébbek legyenek nálam, és akkor nem lesz semmi hiba. Hova tovább, mennyibe került volna okosnak maradni? Például a kokáért itt vannak ezek a kutyafülű sztenóniszék, meg a többi őshitű magyar. Klára asszonnyal néha napján böngészem a régi újságokat, könyveket, és azt vélem kiolvasni belőlük, hogy hajdanán, a földön egyre nagyobb néptömegek lázadtak a finnugor származási elmélet miatt. De milyen érdekes, a 20. század végére mégis majd mindenki a halbőrszagú finnek életszínvonala után sóvárgott. Az anyabolygón ma sincs másképp. No de kérdem én az apostol, a déli klánoktól és a múlt dicsőségén sóvárgó összes hajrá magyartól, hogy mostanság hol a megfeketedett büdös picsában vannak a hunok és a szittyák? Hol vannak? Hol vannak? Hallatszott több helyről. Barkóczi egy határozott kézmozdulattal elhallgattatta a slepet. A múlt dicsősége. Minek dicsérjem a tavalyi kenyeret, ha most éhezik a nép? Ezt mondják rám, a múltban élek, mert hogy király után sóvárgom, azt senki sem veszi észre, hogy alapjában véve rend, fegyelem, erkölcs és morál után sóvárgom. Ha ezt egy hűtőfolyadéktól síkos elmélyű robotember biztosítaná számomra, akkor bizőt ültetném trónra. Na de akárhogy csűröm-csavarom, ilyetén igényeimet csak egy erőskezű király tudja biztosítani a magyarság számára. Elmondom, mi kell nekünk. Egy olyan határozott, szakrális uralkodó, mint amilyen Szent István királyunk volt. Bezzeg, tudta, mit kell csinálni. Kettőt lépett előre, egyet lépett hátra, azt mentünk Európába. Amé, Akkor nem Európába voltunk? Kérdezte valaki. Melyik az? Nézett a hang irányába Barkóczi. Ne bonyolítsa a dolgot, kegyelmed, mert a tökére lépek, azt fénysebességgel lököm hanyat. De ha ez megnyugtatja, akkor inkább Európa jött felénk. Így jó? Ha mindig úgy jó, ahogy a méltóságos úr mondja. Igen? Barkóczi kinézett a panoráma ablakon. Nima, milyen szép zöld az űr. Az-az, kiáltották a magyar urak. Na hát, erről beszéltem, bíboros úr, fordult Létaihoz a bán. Bocsásson meg, nagy uram, de momentán mi az, amiről beszélni tetszett? Hülye. Hülyének farkasa. Aha. Ó. Szent István, az kell nekünk ide egy szent király. Uraim, ébredjünk föl!
Ekkor harangozni kezdtek, mint egy jobb királydráma utolsó felvonásának végén. Létai Rogerius egykori szobájából követte figyelemmel a szép mező szárnya átalakulását, a csillagrombolón nem ő lett az egyetlen, aki eltátotta a száját a transfiguráció láttán. Rovás a bíboros mellett állva közvetítette a látványt, Barkóczi írnoka úgy látszott tisztában van az ős magyar hittitkaival, a bán nyilván tanácsadóként is alkalmazta maga mellett. Sztenoniszék űrhajója elszakadt a csillagromboló írdatlan testétől, ezt követően hármas csoportokban kidokkolódtak az oposz denevér formájú vadászai. A szépmező szárnya eltávolodott a flottától. Tömzsi testéből szemkápráztató fénypászmák törtek elő, amelyek szivárványos játéka szétáradt a világűrben. Az űrhajó teste hullámzott, lüktetett, mintha rosszindulatú rákos daganatok támadnának a páncélzaton, úgy puposodott, dagadt, éjj fekete felszíne, a folyamat leginkább egy élesztővel összegyúrt kenyértészt a metamorfózisára hasonlított. Létai nagy ámulatára az oposz űrhajó teste megnyúlt, két végén fényrózsák nyíltak, szétterjedtek és besugározták a Barkóczi klán flotta közelben haladó fregatjait.
A kereszténység előtti magyar hiedelem világ egyik központi szimbólumát az életfát, vagy az égigérő fát látja eminenciád, magyarázta a Létai mellett álló rovás. Ez egy mitikus óriásfa, amit csak a táltosok tudnak megmászni. Jelképesen az áldozati és a temetkező helynek tekintett föld vagy anyagi szféra köldökét köti össze az ég köldökével, magával a sark csillaggal, és tükörképszerűen átnyúlik az alvilágba, ami a magyar ősi hitben nem keverendő össze a túlvilággal, ez utóbbi a halottak tartózkodási helye. Az életfát nem láthatja meg igazi valójában közönséges halandó, mi is csak azt látjuk, ami megmutatkozik belőle az anyagi létsíkon, de a lényeg oda át a szellemi szférában zajlik, akár csak a fán történő közlekedés.
Megmásszák a fát?
Igen, és erre csak olyan ember képes, aki foggal vagy több csonttal született, tehát táltos, vagy, mint a magyar népmesékben, a kanászbojtár.
A disznopásztor.
Igen, ennek szimbolikus jelentéstartalma van. Az evangéliumokban írnak arról a Jézusról, aki a megszálló gonosz lelket a disznokba üzte, a magyar kanászbojtár pedig uralkodik a disznok felett, tehát a táltos parancsol a gonosz lelkeknek.
Milyen érdekes lecsapódása ez a keresztény szimbólumrendszernek a magyar néphagyományban.
Épp ellenkezőleg. A magyar népmesék jóval az evangéliumok előtti arhaikus időkből származnak. A szépmező szárnya egy ágas-bogas fa alakját vette fel, melynek a gyökérzete és a lomb koronája egyaránt hét fénypászmából állt, és mintha egymás tükörképei lettek volna, ezt a fény emanációt maga a hajó, a fatörzse, kötötte össze, a különös struktúra lassan sodrodva egyre távolodott a világűrben, az oposz vadászok hadrendbe állva követték Sztenonisz hajóját. Rovás folytatta az életfával kapcsolatos beszámolóját. Az életfa minden élet alapja, a jólét és a világegyetem megtartója, gyümölcse az aranyalma, amit esetenként a tündérek vagy a szép asszonyok elrabolnak. A magyar őshit szerint minden, ami élet, az életfától ered, ennek a tudata szólásainkban él tovább, nem esett messze a fájától, mi fánterem.
Ó, hát ez nagyon érdekes.
Az ős magyar hitvilág alapja a sámánizmus és a három régiós világkép, amit az életfa köt össze. Amit legfelül lát, az a felső régió, az istenek, a bolygók, a csillagok, a jó lelkek világa, a mennyország, a fényesség birodalmának a helye, fő alakja a világteremtő Demiurgosz, ami neveztetik mondjuk Úristennek, Öregistennek, Jóistennek, Atyaistennek. Azok a kifejezések,
hogy Isten csapása, Isten nyila, Isten szerelmére, Isten áldja nem a Szent Istváni térítés után terjedtek el a magyar nép hagyományban. Ezeket mi már jóval előtte ismertük és használtuk. Az életfa ágai, mint a világtengelye, tartják a sátorszerű lyukas égboltozatot, ezen át fénylenek a csillagok. Az égbolt tehát olyan, mint egy szita, szitál az eső, annyi a csillag, mint lyuk a szitán. A középső régió az emberek és a természet fölötti lények, hiedelem lények, a boszorkányok, valamint a táltosok világa, a mi megtapasztalható világunk, a von Anstettenek erre a szférára mondják, hogy dialektika. A von Anstettenek? Stenonisék szerint a császári uralkodóház okkult adeptusokból, a magyar néphit szerint sárkányokból áll. Létai ezt már nem tudta elhinni. Az életfává alakult űrhajó egyre távolodott a csillagrombolótól. Létai arra gondolt, hogy ezekben a percekben vajon hányan bámulják Stenonis csoda űrhajóját. És Rochefort-ék vajon szemlélője ennek a hihetetlen átalakulásnak? Az életfa gyökérvilága az alsó régió, ami a gonosz, az ördög és a rossz szellemek lakhelye, és ugyanúgy hét szintből áll, mint a felső világ. A hétfejű sárkány szimbóluma, nevetett Létai. Esetenként állhat kilenc szintből is, mosolygott Rovás. Az oposz szerint ezért ismétlődik a misztikus kilences száma koronán. Ezt nem értem. Ezt én sem. Sok mindent nem értettek. De nem távozott az összes fekete táltos a csillagrombolóról. Egy űrhajó még kidokkolásra várt. Nyílt az ajtó, Létai és Rovás egyszerre fordultak meg az ajra. Ócsád táltos és három oposz fény íjász lépett a szobába. A csuklyás alak minden előzetes figyelmeztetést mellőzve ráemelte kezét Rovásra, aki ájultan omlott a szőnyegre. Mielőtt az esztergomi érsek egyáltalán szóra nyitotta volna a száját, Ócsád feléje fordult és szembesítette őt Stenolis parancsával. Az égi szférák lakói válaszoltak. Szedje össze a holmiát, velük kell jönnie.
Úristen, hát hova akarnak magukkal vinni az alvilágba?
A Cavus Mediusra. Létai nem merte megkérdezni, mi szükség van erre. Egyáltalán az ő személye miért fontos az oposznak. Szent Johanna. François Rochefort űrhajója. Az infáns dühöngött. Természetesen szemlélője volt az eseményeknek. Ahogy galaxis szerte mondani szokták, egyik szeme sírt, a másik nevetett, de összességét tekintve nem olyan embernek látszott, mint akit megszállt a végtelen nyugalom. Ő és vezető lovagjai ajkukat harapdálva szikrázó szemekkel álltak a térkiértékelő hatalmas képernyője előtt. A Szent Johanna vezérlő terme leginkább egy megbolygatott mékashoz hasonlított, a hídon mindenki rohangált és kiabált, a navigátorok zavart arckifejezéssel ültek a pultnál, a tisztek csak félve pislogtak a lovagok felé, akik a szép mező szárnya visszaváltozását és sebes távozását követően haladéktalanul kupak tanácsot tartottak. Mindenki egyszerre akarta kifejteni a látottakkal kapcsolatos véleményét, aztán Rochefort elunta a dolgot és egy határozott kiáltással szilenciumot parancsolt rájuk, a tekintetek egytől egyik az infánsra szegeződtek.
Nemo protest, personam diu ferre!
Senki sem képes sokáig állarcot viselni, marogta Rochefort, és körülhordozta tekintetét a lovagokon.
Lám, lám, lovagurak! Az őshitű magyarok kimutatták a foguk fehérjét. Nem tagadom, örülök a távozásuknak, csak hogy itt hagytak egy rakás problémát, és az oposszal lepaktáló barkóciak azokat nem fogják megoldani helyettünk. Ettől kezdve nem a bán irányítja az eseményeket, hanem épp ellenkezőleg. Barkóci próbál alkalmazkodni a folyton folyvást változó helyzethez, de a vak is látja, hogy lépés hátrányba került, aminek a lovagrend fogja meginni a levét. Egyességünknek megfelelően mi leszállítottuk az esztergomi érseket, az oposz mégsem adta át a keresztényeknek a liliomos keresztet, és hagyta megszökni Rogeriust. Elmondom, mi történik itt. A barkóciak hoppon maradtak és lemaradnak a hőn áhított koronázásról. Céljaik érdekében felbérelték az oposzt, de az megcsalta őket. Lesz koronázás, csak hogy az oposz fog majd koronázni, és egy fekete táltost ültet a turáni trónra. És ha a koronával kapcsolatos szóbeszéd igaz, hiszerint e kegytárgyi misztikus hatalommal bír, akkor befellegzett a kozmokereszténységnek, A galaxist a sátán és a pokol béli hatalmasságai fogják uralni, ami tovább erősíti a von Anstettenek birodalmát. Ezt nem engedhetjük meg! Ó, de hát mit tehetnénk egymagunk? Szálljunk szembe ezzel az őshitű, démonhívő csürhével? Kérdezte Arman. Valóban nem lenne okos lépés, folytatta Rochefort. Csak egyet tehetünk, a hit védelmében harcba szólítjuk a szent hermafroditát.
Zúgolódni kezdtek a lovagok, mindannyian tudták, hogy ez csillagközi háborút jelent.
Jeanne, magának fogja követelni a koronát, kiáltotta valaki.
Mindig is sóvárgott rá, csak hallgatott róla, mondta csendesen Rochefort. Elszakadunk a klánflottától, és a Dapászem Dominéhez.
Adj békét, uram!
Az űrtemplomos lovagrend egyik intergalaktikus székes egyháza, a Szent Hermafrodita zászlós hajója, lásd szűz infrafényben. Repülünk, ahol a történtekről tájékoztatom a szent harcost.
Mit mondunk a barkóciaknak?
Ez legyen a legkisebb gondunk. Ma már senkit sem érdekelnek a barkóciak, Arnan.
François Rochefort ebben viszont nagyon tévedett. Skyman.
A fehér köpenyes emberek!
Kiáltotta az ágyon történő hánykolódása alatt Rogerius, aztán sokak nagy megkönnyebbülésére, egy átható sikolyt hallatva végleg visszatért a valóságba és felébredt. Felült az ágyon. A kísért szemű emese egy minutum alatt mellette termett, és visszafektette a párnák közé. De a férfi nem hagyta magát.
Tudom, hogy hol vannak a koronaláda feljegyzései!
Kiáltotta Rogerius, sűrűn pislogva nézett az ágya szélén ülő emesére, és az egyik széken kuporgó Hurion asztrológus nőre. Egy percbe is beletelt, mire felfogta, hogy újra a zsoldos vezérkabinjában van. Rogerius ájulásának órái alatt emese minden szabad percét arra használta fel, hogy kidolgozzon egy Rogeriusszal kapcsolatos működőképes taktikát. Ennek első megnyilvánulásaként nem kezdett soppánkodni, nem próbálta fékezni a férfi indulatait, inkább hagyta sodródni őt az elméjében világkongresszust tartó kényszer képzetei által. Ezért emese nem kezdte kérdezgetni tőle, hogyan érzi magát, mi a helyzet azzal a Gizellával, egyáltalán ki az a Gizella, és hogy miért képzeli magát magyar királynak. Egyáltalán nem kérdezett tőle semmit, inkább lelkesedett.
Ó, a fehér köpenyesek? Tudtam. Sejtettem. Ó, hogy az űr cica rúgja meg.
Megszorította a férfi kezét, és az Istennek sem engedte volna el, ha az űrhajó darabokra hullik, ők így kéz a kézben lebegnek az idők végezetéig.
Képzeljétek, lányok, két álmom volt, az elsőben azt éltem át, hogy én vagyok Szemere Bertalan, az 1848-as forradalmi kormány miniszterelnöke.
De jó, jegyezte meg Sína, akinek fogalma sem volt, miről beszél a férfi. A négykezű nő az emesével kötött egyesség következtében partner lett a ne idegesítsük fel fölöslegesen Rogeriust, és hagyjunk rá mindent programban.
Rogerius úgy belelkesült, mint munkanélküli a lottó húzás alatt, ha bejött már az első két szám. A temesvári csata elvesztése után, jegyzett,
1849. augusztus 9-e, a Temesvár alá érkező BEM szükséges áttekintés és előkészület nélkül kezdeményezi a csatát, amely a közel 50 000 főnyi magyar fősereg katasztrofális vereségével végződik. Kossuth augusztus 11-én Aradon kelt levelében lemond, és a hatalmat Görgeinek adja át, aki kellő megfontoltsággal augusztus 13-án Világosnál leteszi a fegyvert.
Szemre megkérdezi Kossuthtól és a miniszterektől, hogy hová rejtse a koronát. Őt bízzák meg ezzel a feladattal. Szemere nem csak miniszterelnök, hanem ellátja a belügyminiszteri funkciókat is. Tudjátok, amolyan jó kapcsolatokkal rendelkező ember.
Zsidó volt? Kérdezte emese.
Nem, Kossuth az aradi várat javasolja a korona elrejtésére, de így nagy esélye van annak, hogy az ellenség kezére kerül, ezért Szemere magával viszi BEM táborába.
A Szent Korona, a koronázási ékszerek és a koronával kapcsolatos évszázados feljegyzések egy hatalmas ládában vannak, amit kívülről viaszos vászon borít. Szó-szót követ, számtalan kaland után Szemere és három kísérője a határon lévő Orsovára érkezik, ahol az elásás mellett döntenek. Először egy elhagyatott üres házba viszik a koronaládát, ahol az egyik szobában elföldelik, a friss ásás nyomokat pedig úgy tüntetik el, hogy tüzet raknak fölötte, de amikor másnap visszatérnek a helyszínre,
idegen ásás nyomokat találnak a házban, tehát távol létükben valaki kutattak a kincs után.
A fehér köpenyesek? Kiáltotta Emese.
Nem, azok csak később jönnek a gőzhajón.
A két nő beszédes pillantást váltott egymással.
Oké, mondta gyorsan Sína. Azok csak később jönnek.
Tehát szemeréjé kiássák a ládát, szekére rakják, és másnap a határa vezető út mellett a Duna árterében, az Allion hegy melletti ligetben megint elássák, de most két fiatal fűzfa között. Felváltva őrködnek a munka alatt, a koronaláda helyét faágakkal és más növényi hulladékkal takarják el, az egyik fára jeleket vésnek, aztán végképp távoznak. A retek helyről még Kossuth sem tud, csak a számüzet és éveiben tájékoztatják róla.
Meddig volt elásva a korona? Kérdezi Emese.
4 évig. Az osztrákok persze nyomoznak, mint az őrült, a kémjük egy bizonyos Szűcs főhadnagytól értesül a történtekről, aki állítólag akkor ott Orsovánál kifigyelte a történteket. Ha így volt, hanem egy Titus Kárner nevű őrnagy és hadbíró több éves nyomozás után valahogy eljut Orsováig. Megtudja, hogy ott szemeréjék ásószerszámokat vásároltak, megtalálja azt a házat, ahol először el akarták rejteni a koronát, aztán a terület teljes átkutatása után felfigyel a megjelölt fűzfára, és 1853. szeptember 8-án reggel emberei élén megtalálja a koronaládát. Na, és most jön a lényeg. Az osztrákok azt állítják, hogy a korona, a joggal és az országalma viszonylag épségben vészelte át a 4 évig tartó kényszerpihenőt, de a kard megrozsdásodott, a palást szinte tocsogott a víztől, és más tárgyak is komoly károkat szenvedtek. A koronakutatók szerint ezek közé a más tárgyak közé tartozott például az a könyv, melyben a koronával kapcsolatos feljegyzéseket rögzítették. Révai Péter, aki 1613-ban megvizsgálta a koronát, valószínűleg ebből az iratból merített.
Megvan valahol ez a könyv? Érdeklődött a hercegnő.
Nincs meg. Képzeljétek, ellopták a fehér köpenyesek.
Rogerius kipattant az ágyból, Emese meg sem kísérelt a dinamikus manőver megakadályozásában.
Ezek az űr templomosok voltak? Tudakolta Sína.
Ők járnak fehér köpenyben.
Rogerius sétálni kezdett a szobában.
Az űrtemplomos lovagrend 2426-ban alakul meg az Ubi Solitudinem Faciunt bulla rendelkezéseinek megfelelően, ebben a történetben pedig a 19. század közepén vagyunk, Sína.
Nem, ezek nem az űrtemplomosok voltak, hanem a fene sem tudja kicsodák. Annyi bizonyos, hogy rovásjelek borították a köpenyeik szegélyét. De ezek nem magyar rovásjelek voltak, azokat kapásból felismerem. Elmondom, mit láttam álmomban. A koronát egy Albrecht nevű hadihajó hozta Orsováról Budára, ahol hatalmas tömeg gyűlt össze, a lakosságot farragaszokon értesítették. Csak hogy a hajó egy napot késett, mert óriási viharba került. A hadihajó névadója, Albrecht főherceg, Magyarország katonai és polgári kormányzója, a bíboros érsek és más előkelőségek egy másik hajón a korona elé mennek, és Budafoknál megtörténik a találkozás, csak hogy a koronáról szóló feljegyzések ekkor már nincsenek a gőzhajón. Tudniillik, előző nap a fehér köpenyesek a viharleple alatt fellopakodnak a fedélzetre, és egyszerűen ellopják azokat. Álmomban ott álltam a fedélzeten, és láttam őket. 3-an voltak. Az osztrákok nem tudták, mi történt, egy ideig újjal mutogattak egymásra, aztán szépen agyon hallgatták a dolgot. A kutatók persze mind a mai napig úgy tudják, hogy a korona iratok megsemmisültek, szétmálottak, tönkreáztak Orsovánál.
És mit gondolsz, kik lehetnek ezek a fehér köpenyesek?
Fogalmam sincs, Emese, torbant meg Rogerius. De személyük nagyon fontos lehet, ha megjelentek az álmaimban, ezt egy 15 éves tapasztalat mondatja velem.
Összeegyeztethető ez a fantasztikus momentum az eddigi kutatásaiddal?
Még Emesét is meglepte, milyen komoly hangsúllyal kérdez.
Talán, ümmögött a férfi.
A magyar korona történetében csak úgy hemzsegnek a titokzatos idegenek. Amikor Kottannerné ellopja a Szent Koronát, az emlékiratai szerint ebben egy ismeretlen férfi segíti, akinek személyéről mind a mai napig semmilyen kézzel fogható információval nem rendelkezünk. Kottannerné csak annyit hajlandó elárulni róla, hogy a keresztneve megegyezett a férje keresztnevével, tehát Jánosnak hívták, szerintem ő sem tudott róla többet. Akkor ott van annak a debreceni orvosnak, Veszprémi Istvánnak az esete, aki felismerte az abroncs korona és a keresztpánt nyelvi különbözőségeit,
és a Dukász Mihályt, valamint a másik két világi uralkodót ábrázoló zománc lemezek jelenlétét az abroncson, amivel, meggyőződésem szerint, mind a mai napig tévútra vezette a koronakutatást. Az a helyzet, és ezt csak nagyon kevesen tudják, hogy valójában nem ő a bűnös, hanem egy megnevezhetetlen barátja, aki akkor a társaságában tartózkodott. Jegyzett, Rogerius állításai Kottanerné és Veszprémi titokzatos partnereiről nem az írói fantázia szüleményei, bármilyen hihetetlen fedik a valóságot. Fawcett. Egy újabb titokzatos idegen a képben. Barkóczi Emese hercegnő ekkor tett egy olyan kijelentést, ami élete legnagyobb gondolat lavináját indította el Rogeriusban. Szerintem ezek egytől egyik fehérköpenyesek voltak. Rogerius őszinte elismeréssel nézett a lányra. Na de kik lehetnek ezek a titokzatos figurák? Nem tudom, talán ők a titkos koronaőrség tagjai? Mike Barra unatkozott, és ha ő unatkozott, akkor föltétlen ki kellett találnia valamilyen idétlen szórakozást, amivel el lehet csapni az időt. Ezért az összes kiborgot beterelte a Skyman legnagyobb dokjába, kiegészítette őket Yorkival, 6-6 főre ketté osztotta a csoportot, majd 4 kisebb konténer segítségével meghatározta a kapukat. Ezt követően felhágott egy protorakéta tetejére, és közölte Zidánnal, hogy indítson, mert hogy nála van a labda.
Milyen labda? Vigyorgott a kiborg katona.
Amivel focizni lehet, Baszics? Ott van a lábad előtt. Leszel szíves indítani Jork elfet? Vedd elő az abstrakciós képességeidet, ha egyáltalán installáltak neked olyat.
Zidán egy várándítás követően a semmivel indított a Jork elfet, aki gyorsan felfogta, mi itt a lényeg, mert klasszikus mozdulattal merre vette a láthatatlan lasztit, lekezelte, majd belsővel beívelte Henrynak. A kiborg felugrott és fejelt. Yorki bénán állt a két konténer között.
Mellé! Rázta a fejét Barra. Kirúgás!
Yorki szólásra jelentkezett.
Mi van? Nem értem a játék lényegét, főnök.
Nem baj, én sem,
hozta tudomására a zsoldos vezér, és rágyújtott egy szivarra.
Azt mondtam, kirúgás!
Yorki felsóhajtott, és kirúgta semmit. Deschamp olyan lábmozdulatot tett, mintha kapásból visszarúgná.
E gól, bazd meg, de mekkora gól!
Üvöltötte Barra. Zidánék pontosan 36-2-re vezettek, amikor a fedélzeti komputer Barra tudomására hozta, hogy az ismeretlen fényklipper ismét a Skyman sarkában olálkodik. Barra nem sokat teketóriázott, és űrcsata miatt lefújta a mérkőzést. Herkules fényklipper.
Hehe, meg fognak támadni minket!
És te ezen röhögsz, markolta a plazmáját Zoltán.
Én mindenen röhögök.
Burkus leadta a vészjelzést, kisvártatva nyílt az ajtó, Réka futva érkezett. Mi történt? Burkus a tudomására hozta, hogy az ismeretlen terfoláni hadihajó kilépett a mélyűrből, támadó sebességre állt és aktivizálta az energiapajzsait. Jelenleg 160 000 kilométer távolságra szágult tőlük, beélesítette a fedélzetén található nukleáris tölteteket, valamint tölti az ion ágyúit, és 5 percen belül támadásra kész.
Azonnal tűnjünk el innen, javasolt a lány.
Jó, de ha levágok az analizátora által megrajzolt téridő világvonalról, soha többé nem találom meg, magyarázta Burkus. Idáig robotpilóták vezették, akik egy véletlen generátor impulzusainak megfelelően határoztak a mélyűri ugrások nagyságáról, viszont az általam kidolgozott algoritmus segítségével a nyomukban tudtam maradni. Ha most elszakadok tőlük, és ők belépnek a mélyűrbe, bottal üthetjük a nyomukat. Döntsétek el, mit csináljak, minden esetre felkapcsolok egy Muranovskit.
Burkus felpöccintett egy kapcsolót, narancssárgává változott a világűrképe.
És ha rossz nyomon vagyunk, ha Emese nem is ezen az űrhajón van, osztotta meg velük kételjeit Zoltán.
Réka az ajkát harabdálta. Olyannyira biztos volt a dolgában, szinte tapintható közelségben érezte a húgát, amikor a terfoláni hajó követésére szavazott. Most is neki kellett döntenie. Egyetlen logikus megoldás jöhetett számításba.
Vegyük föl velük a kapcsolatot.
Zoltán hümmögött egy sort.
Mi bajunk lehet?
Burkus bekapcsolta a szupercellurális kommunikációs egységét és a fejhallgatójával egybeépített mikrofont oda nyújtotta a lánynak.
Próbáld meg!
Burkus az űrjogban meghatározott nemzetközi frekvenciákra kapcsolt, Réka a fejére illesztette a kommunikációs egységet, és standard angol nyelven beszélni kezdett. A Barkóczi Réka hercegnő vagyok a Herkules Photon Clipper fedélzetéről. Koordinátáim
41-63-20, a térnégyszög vörös 3 óra, olvasta le Burkus a műszerfalról.
41-63-20, a vörös 3 óra. Szándékaim békések, kérem az ismeretlen terfoláni űrhajó navigátorát, hogy válaszoljon az adásra.
A kommunikációs konzol képernyői sötétek maradtak, a hangfalakból csak statikus sercegés hallatszott. Réka még kétszer megismételte az adást, percek teltek el.
Feltöltötte az ionágyúit, jelentette be Burkus, keze a hipersebesség kapcsoló fölött lebegett. Most már én is amondó vagyok, minél gyorsabban tűnjünk el a közeléből.
Kapcsold le az atompajzsodat, utasította Réka.
Hát te nem vagy normális.
Hadd lássák, hogy megbízunk bennük. Gyerünk, csináld, amit mondtam.
Burkus Zoltánra nézett, a fiútól várta a döntést.
Tedd, amire kér. Ha indítja a rakétáit, még bőven lesz időnk belépni a mélyűrbe, mondta csendesen Zoltán.
Réka egy hálás pillantással jutalmazta a bátyja döntését.
Mélyűri torpedókat is aktivizált. Kapcsold le a Muranovskit, Ákos.
Burkus keletlenül ugyan, de megtette, amire kérték. Újabb fél perc elteltével felé lett a kommunikációs konzol.
Réka valósággal felsikotott örömében, amikor a központi képernyőn meglátta emesét.
Sziasztok! Sok mindenkire számítottunk, csak rátok nem, mondta kissé zavarodottan a lány. Hát, megtaláltatok. Ügyesek vagytok.
Réka és Zoltán egymás szavába vágva kezdtek kiabálni. Rékáról sugárzott a boldogság, egy pillanatig sem titkolta, hogy mennyire örül, amiért éppen és egészségesen látja viszont a húgát. Vele ellentétben Zoltán a nem tetszésének adott hangot.
Hát mégis, mit képzelsz magadról, emese? Anyánk kísírta a szemét miattad, apánk dühöng, szökéseddel szégyenbe hoztad az egész nemzetséget. Azonnal térj haza, különben...
Különben mi lesz, bátyám? Vágott közbe a lány.
Kötve hiszem, hogy az anyám bánatában sírna, miközben ő segített a szökésben. És apám uram sem lehet annyira dühös, ha 8 milliót utalt a számlámra.
Emesének elege lett az évekig tartó színlelésekből és meddővitákból. Visszatámadott. A taktika bevált, Zoltán úgy tátogott a képernyő előtt, mint a partra vetett potyka.
De micsoda? Mit beszélsz?
De hát ezt nem mondhatod komolyan, hülledezett Réka.
De igen, ez az igazság.
Az utc, jelentette ki szemrebben és nélkül Zoltán. Nem hiába az a mocskos talpú űrparaszt Rogerius, aki veled szökött, mindenféle badarsággal teletömte a fejedet. Hogy merészeled cinkosság vágyával illetni anyánkat?
Az emese mellett álló Rogerius rezenéstelen arccal vette tudomásul a Skyman fedélzetén, hogy egy turáni herceg alig 160 ezer kilométeres távolságból űrparasztnak titulálta. Egy héttel ezelőtt még fülét farkát behúzva ő kért volna bocsánatot, hogy élni merészel. Mára erősen megváltozott a helyzet. Mielatt emese arról próbálta győzködni bátyját, hogy Rogerius egy misztikus látnok és egy csodálatos ember, a koronakutató odafordult Barához. Nincs véletlenül raktáron egy ultrahang kardja?
Biztos van valahol egy darab. Értesz hozzá?
Ahogy kézbe fogom, érteni fogok hozzá. Ne legyenek kétségei, uram.
De nincsenek kétségeim. Én magasról ejtek az egészre.
Rogerius vázolta Barának az elképzeléseit, a zsoldos vezér kurta bólintással nyugtázta hallottakat. Ezt követően a koronakutató elhúzta emes elől a mikrofont, majd arcát odadugta a fény optika elé, hadd lássák a Herkulesen.
Rogerius vagyok, az űrparaszt. Hall engem, Zoltán?
Látom is, sajnos.
Álljanak rendezvú pályára, és dokoljunk össze. A zsilip kamrában a nyomás kiegyenlítés után várom magát, csak az ultrahang kardját hozza magával. Ön koszos talpú űrparasztnak titulált engem, ezért elégtételt követelek.
Számíthat rám, ott leszek, sziszegte Zoltán.
Az adás megszakadt. Emese elhűlve nézett Rogeriusra.
A bátyám kiváló kardvívó, te pedig soha életedben nem forgattál a kezedben ilyen fegyvert, jaj, nem lesz ennek jó vége, meglásd,
fogta a fejét a lány. Rogerius csak mosolygott és megcsókolta emeséje homlokát. Odafordult Barához.
Van a Skymanon hasonló raktárkészlete, mint a Shannari ellen?
Hát, ha nem nagyobb, mire gondolsz?
Nézzünk nekem valami ruhát, és Rogerius egy díszes ülőalkalmatosságra mutatott, ami a vezérlő ajtaja mellett állt. És arra is szükségem lenne.
Oké, ez tetszik. Szeretem az eredeti ötleteket. Felség!
Röhögött a zsoldos vezér.
Két óra múlva a Skyman központi zsilipjében. Mégis mit képzel magáról ez a nyavajás dominikánus? Sőt, még csak nem is dominikánus. Annyira hülye szegény, hogy még föl sem szentelték, töprengett magában Zoltán, miközben a nyomás kiegyenlítésre várt. Ostoba véglény. Legalább bocsánatot kért volna, amiért elszédítette a húgomat. Mert elszédítette, ez kitűnt emese beszédjéből. Ezzel Réka. Ő 17 évesen már kész nő volt, nem olyan szeleburdi, mint a kisebbik húgom. Hát igen, erősebb kézzel kellett volna fogni a lányt, de apánk túl engedékeny volt vele szemben, és most itt az eredménye. Ha ezt a déli ősiek megtudják, rajtunk fog röhögni az összes déli klán. De ha nem tudják meg, akkor is le kell mosnom ezt a szégyenfoltot. Méghozzá a dominikánus vérével. Zoltán így töprengett magában a zsiliplap előtt, kezében mesztelen pengéjű, aktivizálatlan ultrahang kardot tartott. Pillanatnyi kétségei sem voltak afelől, hogy a párbaj nem fog sokáig tartani. Rogerius nem kaphatott katonai kiképzést, szónikus száll fegyverekre, és ő még a legjobb vívókat is megizzasztja a flottánál. Nevetséges kis mitugrász! Zöldre váltottak a jelzőfények, nagy zajjal megindult felfelé a zsiliplap, és Zoltán belépett a Skyman fedélzetére. Sokkal hűvösebb volt, mint a fényklipper fedélzetén. Zoltán lélegzete pára formájában csapódott ki a levegőben. A férfi két marokra fogta a kardot, és óvatosan megindult előre a villogó fényben. Fejét ide-oda tekergetve átgázolt a hidraulikus rendszer hűtésének hidrogéngőz pamacsain. Egyelőre sehol sem látta a dominikánust. Lehet, hogy gyáva nyúl módjára elbújt valamelyik kabinban, és már régen megbánta, amiért felelőtlenül párbajra hívta őt?
Hol vagy, Rogerius? Kiabált Zoltán. Mutasd magad, kutya! Ne bujkálj előlem!
Itt vagyok, herceg, hallatszott a távolból. Zoltán nem sokat látott a párától, infrára és ultrára pedig nem illett átkapcsolnia, ezt tiltotta a párbaj kódex. Nem is tudott volna, a kódex rendelkezései alapján ultrahang kardon kívül más fegyvert nem hozhatott magával. Elindult a hang irányába. Ritkulni kezdett a páragőz, és egy oldalsó zsiliplap előterében kibontakozott egy királyi trón a rajta ülő alakkal. Zoltán meghökkenve engedte le a kardját. Wilhelm Rogerius dominikánus szerzetes ült a trónon, és rezzenéstelen érzelmektől mentes arccal nézte őt. Rogerius az űrtemplomos lovagok fehér tunikáját hordta, amelyen egy hatalmas kézzel himzett vörös kereszt virított, derekát aranyveretekkel ékesített, széles öv körítette, lábhoz simuló bőrnadrágot és lovagló csizmát hordott, fején egy únyi vékony abroncs korona csillogott. Bal kézzel könyökölt a trónus karfáján, jobbját a mesztelen pengéjű függőlegesen tartott ultrahang kardja markolatán nyugtatta. Rogerius úgy ült a trónon, mint egy középkori király. Zoltán zavartan pislogott, erre a látványra nem számított. Vett egy nagy levegőt és aktivizálta az ultrahang pengét, a vékony zöld csík körbefutotta a fegyver élét, a markolaton a töltés kijelzés felszaladt a maximumig.
Na, Rogerius, itt az elégtétel!
Zoltán meglobálta a kardját, de ezzel a fenyegető mozdulattal csak annyit sikerült elérnie, hogy Rogerius pislantott egyet.
Na mi van, paraszt? Becsináltál a nadrágodba? He?
Mocskolodott Zoltán, dühítette Rogerius tüntető nyugalma. Rogerius váratlanul szólásra nyitotta a száját, hangja határozottnak és ellenállhatatlannak tűnt, és egyáltalán nem az ő hangja volt. Aki Zoltánhoz szólt, már nem Wilhelm Rogerius.
Hogy minden tekintetben erős és sérthetetlen béke hódoljon mind az idősebbek, mind a fiatalabbak között, bármilyen jogállásúak legyenek is, teljességgel megtiltjuk, hogy valaki másnak a bántalmazására kardot ráncson. Ha ezt a jövőben vakmerőségtől ösztönözve megkísérelné, ugyanazzal a karddal öljék meg!
Jegyzet. Első Szent István törvénykönyve, 16. pont. Rendelkezés a kard kirántásáról. 1001 körül.
Mit szájalsz itt nekem? Változnak az idők, herceg. Ha pedig valaki karddal megsebez valakit, és a megsebesített a sebből teljesen felgyógyul, az, aki a sebet ejtette, a gyilkosságra kiszabott elégtételt fizesse meg.
Jegyzet. Első Szent István második törvénykönyve, 14. pont. Rendelkezés a karddal való megsebesítésről. 1030 és 1038 között. Rogerius méltóság teljes mozdulattal felemelkedett a trónuson, Elindult Zoltán felé, aki összeszűkült szemmel nézve őt, lassan hátrálni kezdett, elméjében szinte vítustáncot jártak a gondolatok. Ez az ember nem Rogerius. Aki hajdaná Rogerius volt, egyre közeledett és fennhangon beszélt.
Ha valaki dütöl eltelve kardot ránt, de nem üt meg senkit, csupán a kard rántásért a gyilkosságra kiszabott elég tétel felét fizesse meg.
Jegyzet. Első Szent István második törvénykönyve, 15. pont. Rendelkezés a kard kirántásáról, ha sebesítés nem történik. 1030-1038 között.
Ki maga? Urad és parancsolod!
E sértés hallatán Zoltán nem mérlegelt tovább, és eszét veszte neki támadt Rogeriusnak. A koronakutató egy követhetetlenül gyors mozdulattal levitte a csapást, és visszatámadt. Összecsaptak, zöldes kék szikrákat hánytak magukból a pengék. Zoltán óriási megtöbbenésére hihetetlen erő feszült a karjának, a nála egy fejjel alacsonyabb férfi kiválóan képzett harcos volt, teste egy pattanásig feszült acélrost, olyan ember, aki a csatamezőn éles helyzetben tanulta a fortélyokat. Vívni kezdtek. A Barkóczi fiúnak minden furfangot és fortélyt mozgósítania kellett a védekezéshez, mert hogy Rogerius ellenállhatatlanul üldözte őt. Aztán, lássatok csodát, egy emberfeletti csapás kiütötte Zoltán kezéből a pengét, s a turáni herceg elterült a Skyman belső zsilipajtaja előtt. Rogerius végső csapásra emelt a pengéjét. Nyílt a zsiliplap.
Ne!
Sikoltotta Emese. Rogerius keze megállt félúton a levegőben. Bara és kiborgjai nyomultak be a dokba, mögöttük Sína és Jorki szaladt. Emese ráborult Zoltán testére, hogy megvédelmezze a dühötten szuszogó Rogeriustól, akitől egyszerre hárman akarták elvenni a kardot. A koronakutató felüvöltött és eltaszította magától Jorkit, egyet lépett Zoltán felé, mindeközben már négyen próbálták visszatartani őt, ami csak nagy nehézségek árán sikerült, holott megfékezői közül ketten sokkal inkább vezetékekből, szervomotorokból, fémvázból és kvantum mikroprocesszorokból álltak, mint húsból és vérből.
Kegyelmet szerencséje, hogy húga kedves a szívemnek! Ennek okán eltekintek személyes bosszumtól. De ha még egyszer hazugnak nevezi hönszeretett Gizellámat, meglássa a fejét a lábához tetetem, és testét ugyanúgy felnégyeltetem, mint koppány vezérét.
Rogerius kirántotta kezét Sínáék szorításából, és a kardjával a kezében belépett a Skyman belső zsilipjébe. Ott hagyta őket. Szemközt emelkedni kezdett a páncéllap, Réka és Burkus szaladtak a Zoltánt pátyolgató csoportosulás irányába.
– Ki? Ki ez a fickó?
– üledezett Zoltán.
– Ez nem az a Rogerius, aki elszökött az apám űrhajójáról.
– Ő a magyar király Baszics!
– közölte vele Bara, és röhögött egy sort, mert egy ilyen őrült és megalapozatlan kijelentéssel egy időben mi más tehetne az ember, mint hogy vidul és veszettül csapkodja a térdét. De különös módon senki nem nevetett vele.